Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek az Isten üzenetét hirdetni kívánom. Amint az írva található Péter első levele 3. részében, annak 8. és 9. versében a következőképpen. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvér szeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Egy sorozatot kezdtünk el, amelyben a közönséges levelek közül Péter apostol első levelét olvassuk, és ennek az első levélnek az üzenetét vizsgáljuk meg, ami minket, ma élő keresztényeket épp úgy megszólít, mint az első század keresztényeit. Az elmúlt alkalommal Isten népének a világhoz való viszonyát vizsgáltuk. Hogyan viszonyuljon a keresztény ember, a keresztény gyülekezet közössége a világhoz, a környezetéhez, amely sokszor ellenséges vele szemben, amely sokszor egészen más normák és erkölcsök szerint éli az életét, mint azt a keresztény közösség. Láttuk azt, hogy a keresztény embernek az államhoz, az államhatalomhoz való viszonyában elsődleges kötelessége az engedelmesség. A környezetéhez, a társadalomhoz való viszonyában pedig a tisztességes, a becsületes életre való példaadás a legfontosabb. Ma pedig azt vizsgáljuk meg, miképpen kell viselkednie a keresztény embernek, keresztény embereknek egymás között a mindennapokban. Hogyan viszonyuljon egymáshoz férfi és nő, férj és feleség, testvér a testvérhez. Milyen legyen a kapcsolata a keresztény embereknek egymás között a családon belül, vagy egymás között a gyülekezet közösségén belül. Hogyan viszonyuljanak a keresztények az őket ért rágalmazásokra, támadásokra? Hogyan viszonyuljanak a keresztények az ő ellenségeikhez? Nos, ezekre a kérdésekre találunk választ ebben a ma olvasott igerészben. Az apostol Péter apostol először a házastársak kapcsolatával foglalkozik. Abban az időben, amikor Péter apostol ezt a levelét írja, a kereszténység először a társadalom megvetett, lenézett tagjai között, így a rabszolgák között terjedt el leginkább. Erről volt szó már az elmúlt alkalommal. Ahogy Jézus Krisztus maga is földi élete során, amikor Isten igéjét hirdette, embereket gyűjtött maga köré, és láttuk, hogy ebben a Jézus köré gyűlő sokaságban leginkább a szegények, a megvetett vámszedők, a parázna nők, a társadalom által kivetett, megvetett leprások, azok, akik először megnyitják a szívüket, meghallják az Isten evangéliumát. És láttuk, hogy az apostolok bizonyságtétele is hasonló módon működik. Az első század gyülekezeteiben leginkább a társadalom megvetettjei közül, a rabszolgák közül kerülnek ki a keresztények. És amikor az apostol a gyülekezet közösségét megszólítja, akkor elsősorban az ő kérdéseikkel, az ő problémáikkal foglalkozik. Az előző alkalommal már volt szó, tehát a rabszolgák helyzetével. a keresztény rabszolga helyzetével. Hogyan viszonyuljon urához, hogyan viszonyuljon a társadalomhoz, a környezetéhez, amelyben él. A mai igerészben ezt a gondolatot folytatja az apostol tovább, amikor most az asszonyok helyzetével kezd el foglalkozni. Ugyanis a rabszolgák mellett a másik jelentős csoport a keresztény gyülekezetben az asszonyoknak, a nőknek a csoportja. És nem véletlenül éppen a nők és asszonyok körül kerülnek ki az első keresztény gyülekezet tagjai. Hiszen a rabszolgákhoz hasonlóan a nők és az asszonyok voltak ebben az időben a társadalom megvetettjei, a társadalom leginkább kiszolgáltatott rétege. Hiszen ebben az ókori világban a rabszolgákhoz hasonlóan a nők és az asszonyok is kiszolgáltatottak, nem rendelkeznek önállósággal, teljesen a férjüknek, vagy családtagjuk férfi tagjainak az alárendeltségében kellett élniük az életüket. Péter apostolnak tehát, amikor a gyülekezet közösségét megszólítja, mindenképpen foglalkoznia kellett a keresztény gyülekezeten belül nem csak a rabszolgák helyzetével, de az asszonyok helyzetével is, és általában a férfi és a nő kapcsolatával. A legtöbb esetben ugyanis, amikor egy nő vagy egy asszony keresztény hitre jutott, megkeresztelkezett és csatlakozott a gyülekezet közösségéhez, a férje vagy a családjának a tagjai nem követték őt, pogányok maradtak. Hogyan viszonyuljon most már a keresztény hitre jutott nő vagy asszony a családjához, akik nem követik őt a hitben, akik régi pogány módon élnek tovább? Hogyan viszonyuljon a keresztény asszony a férjéhez, aki sok esetben ellenségesen tekint a keresztény vallásra? A kérdés hasonló, mint a rabszolgák esetében is, ahol ugyanez a helyzet merült fel. Hogyan viszonyuljon a keresztény hitre jutott rabszolga az ő urához, az ő gazdájához, aki sokszor bántalmazza, aki sanyargatja őt? Ahogy a többi rabszolga, lázadjon föl, legyen engedetlen, végezze rosszul, hanyagul, lusta módon a munkáját. Az apostol ott is elutasította ezt a magatartást, és éppen ellenkezőleg az engedelmességre, a becsületes, jó, tisztességes életre, munkavégzésre hívja a rabszolgákat, hogy az ő becsületes munkájuk, helytállásuk bizonyságtétel legyen az ő hitükről, Krisztusba vetett bizodalmukról. És most, amikor az asszonyok csoportjával, az asszonyok helyzetével foglalkozik az apostol, ugyanezt a szabályt állítja az asszonyok elé is, akiknek hasonló módon nehéz volt a helyzetük, akik ugyanúgy sokszor bántást, bántalmazást, akár fizikai értelemben is el kellett, hogy szenvedjenek. Különösen is nehéz volt a keresztény hitre jutott asszonyok helyzete, ahol a férjük és családjuk pogány volt, és a keresztény hithez ellenségesen bizonyult. Az apostol azt a tanácsot adja az ő számukra is, ami általában minden keresztény ember számára a tanács és parancs: legyen engedelmes a maga helyzetében. Végezze a maga munkáját, a rábízott feladatát, lázadozás, lustaság helyett becsülettel, szorgalommal. Ahogy tanácsolta korábban is az apostol, hogy a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Ugyanez a parancs szól az üldözött keresztényeknek, a nehéz helyzetben élő rabszolgáknak, és a szintén sokszor nehéz helyzetben élő keresztény nők és asszonyok számára is. A jó cselekedetekben legyenek gazdagok, éljék becsületesen, tisztán az életüket, és így az ő szavak nélküli de életük tisztaságának a bizonyságtétele Krisztusra fog mutatni. A ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Az apostol tehát ugyanazt az elvet terjeszti ki a nőkre és asszonyokra is, amit általában minden keresztény embernek tanácsol. Ugyanígy ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeiteknek. Az asszony engedelmessége a férje iránt azonban nem egy öncélú engedelmesség. Nem valami fajta pessimista, belenyugvás a megváltoztathatatlan, kiszolgáltatott helyzetébe, hanem éppen ellenkezőleg ez az engedelmesség egy missziói feladat. Hogy ha közülük egyesek, mármint a férjeik közül, nem is engedelmeskednek az igének, de feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, figyelve az istenfélő és tiszta életetekre. A keresztény nő számára tehát a bizonyságtétel lehetősége az ő engedelmességében, az ő béketűrésében, az ő hitének a mindennapokban való megélésében adatik meg. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, mondja az apostol, ne a hajfonakatás, ne az arany ékszerek felrakása, a különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, és engedelmeskedtek férjüknek. Ahogyan Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak és urának nevezte őt, az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, s ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Fenyegetéstől kellett tartania gazdájának, kényszerű parancsaitól, kegyetlenségétől a rabszolgának, és mégis engedelmességgel tartozik. Sokszor ugyanezt a megalázó, kiszolgáltatott helyzetet élik át a keresztény asszonyok is. Mégis azt mondja az apostol a számukra, hogy legyenek engedelmesek. Ez a szavak nélküli bizonyságtétel az ő lehetőségük a keresztény hit továbbadására. És Ószövetségből idézve példát ad eléjük. Az Ószövetség hívő asszonyai, Sára, akit név szerint is említ, sem voltak könnyebb helyzetben, és mégis türelemmel hordozták el mindazt a próbatételt, amit el kellett hordozniuk. A lélek belső embereként. Az ókor, különösen is ez az első század, amelyben Péter apostol él, és amelyben ezt a levelet írja az akkori keresztényeknek, népszerű volt ebben az időben a különböző kozmetika, a szépségipar, amely Egyiptomból indult, és a hellénizmus hatására az egész római birodalomban elterjedt. A világi, római, gazdag nők között nagy divata volt a különböző díszeknek, ékszereknek, ruháknak és mindenféle szépítőszereknek. De mindez külső dísz, mulandó dolog. Az apostol ellenben egy másfajta szépségideált állít oda a keresztény asszonyok számára. Egy olyan szépségideált, amely nem csak külsőségekben, nem csak a világ felé akar felmutatni valamit, hanem amely egyben tartalmas is, amely nem üres külsőség, hanem tartalmas, értelmes, lelki tartalommal bíró, Jézus Krisztusról való bizonyságtétel, a jó cselekedetekben gazdag. Erre törekedjetek, ebben erősödjetek meg. És látnunk kell azt is, hogy amikor az apostol az asszonyok számára a férjük iránti engedelmességet parancsolja, ez nem azt jelenti, hogy egyet értene az ő megalázott, kiszolgáltatott állapotukkal, hogy egyet értene az ő férjeiknek a kegyetlen viselkedésével. Ahogy a rabszolgák esetében sem, magának a rabszolgaság intézményének az igazolását jelenti az, hogy az apostol az engedelmességre hívja őket, így az asszonyok esetében sem az engedelmesség kérése és parancsa nem azt jelenti, hogy egyet értene az ő szomorú és kiszolgáltatott helyzetükkel. Hiszen Isten akarata szerint ők nem ebben a helyzetben és nem ebben az állapotban kellene, hogy éljenek. Isten akarata szerint a nő, az asszony nem kevesebb és nem alábecsültebb a férfinál. A kor társadalmi életében általánosan elfogadott volt mind a rabszolgaság intézménye, mind pedig a nők alávetett, kiszolgáltatott társadalmi helyzete. De ez nem azt jelenti, hogy az Isten igéje szerint is így lenne, hiszen a Biblia szerint férfi és nő Isten képére teremtettek. Férfi és nő Isten akarata szerint egyformák, egyek, akik arra hivattak, hogy Istent ebben a világban képviseljék, Istenről bizonyságot tegyenek. Az Isten igéje férfi és nő kapcsolatában nem alávetettségről, alárendeltségről beszél, hanem egyenlőségről. Éppen ezért Péter apostol, amikor a férfiakhoz is intéssel fordul, akkor erre emlékezteti a férfiakat. Ugyanúgy ti férfiak is. Megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Isten igéje szerint tehát a nő, az asszony nem alávetettje, nem rabszolgálja a férfinak, ahogy azt az ókori társadalomban gondolták, hanem éppen ellenkezőleg. Isten igéje szerint a nő a férfinak örökös társa az Isten kegyelmében. Ha pedig örökös társ, akkor semmiben sem kisebb vagy kevesebb. Az apostol különös erővel hangsúlyozza tehát, hogy Krisztusban férfi és nő teljes egyenlőséggel bír. Mind a ketten Isten képére teremtettek, mind a ketten vétkeztek és egyformán bűnösök, mind a ketten ugyanazt a kegyelmet kapják Jézus Krisztus keresztfán hullott vére által, és mind a kettőnek ugyanaz az ígéret, az Isten kegyelme, és ugyanaz az öröksége, az Isten országa. Ezek után az apostol a gyülekezeten belüli kapcsolatokra tér rá. A rabszolgák és a nők helyzete után általában a gyülekezet közösségének különböző csoportjai felé fordulva mondja az apostol, végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. A családon belül, a mindennapi kapcsolatainkban, a gyülekezeti életben ezek a legfontosabb alapelvek. Minden keresztény ember elé ezt a szelíd és alázatos jézusi magatartást állítja oda az apostol. A keresztény embernek az önmaga minden áron és mindenek felett való érvényesítése helyett meg kell tanulnia észrevenni a másik embert. A másik javának és boldogulásának érvényesítésén munkálkodni. Vitatkozás helyett, a magam igazának minden áron való keresztül vitele helyett késznek lenni arra, hogy észrevegyem a másik igazát is. Ebből születhet meg az egyetértés. A meghasonlás, az önző érdekérvényesítés helyett megkeresni azt, ami a másik hasznát is szolgálja. Ebből lesz az együttérzés. megosztani azt, amink van a másikkal, ebből lesz a testvér szeretet. Isten szeretetét, bűnbocsátó kegyelmét megtapasztalva megbocsátani a másiknak, ebből születik a könyörületesség. És végül felismerve, hogy mindent az Isten ajándékaképpen ingyen kapunk, hogy semmi sem a mi érdemünk, megmaradni egyszerűségben, a szerénységben. Ebből lesz az alázat. Legyetek tehát egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. A mindennapokban, a családban, a gyülekezetben, a mindennapi életben, embertársainkhoz való kapcsolatunkban. És végül a harmadik kérdés, amit az apostol elénk tár, mi van akkor, ha környezetünk, ha embertársunk ellenségesen viszonyul hozzánk? Ha nem viszonozza a mi jó tetteinket, jó cselekedeteinket. Isten népe a mindennapokban, mind otthon, mind a családban, mind a gyülekezeti közösségben ugyanazzal a krisztusi lelkülettel kell, hogy éljen, viszonyuljon egymáshoz, a másik emberhez. És ugyanez érvényes a kívülállók felé is, sőt, még az ellenségek felé is. Ezért azt tanácsolja az apostol, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Először Jézusnak a hegyi beszédben mondott szavai köszönnek itt vissza, ahol Jézus az ellenség szeretetére tanít, majd pedig a Zsoltáros, a 34. Zsoltár szavait szinte szó szerint idézi az apostol, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen erre hivattatok, hogy áldást örököljetek, mert aki szeretne örülni az életnek, jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkát, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Ezek a Zsoltáros által idézett szavak. Péter apostol tehát ebben a levélben újra és újra visszatér egy központi témához. Újra és újra előjön az üldözött keresztények kérdése. Nem véletlen ez, hiszen abban az időben, amikor Péter írja ezt a levelet, az első század második fele vége, a nagy keresztény üldözések ideje. A gyülekezet legégetőbb, legnagyobb problémája, a környezetének ellenséges megnyilvánulása, amely sokszor szóban, rágalmakban és sokszor fizikai bántalmazásokban, üldöztetésekben is megnyilvánul. A szövegből, a levél szövegéből nyilvánvalóan kiderül, hogy ez foglalkoztatja leginkább az első század keresztényeit, akikkel gonoszul bántak, akiket szidalommal illettek, akiket rágalmaztak, akiket fizikailag is bántalmaztak és üldöztek. Mit tegyenek, hogyan éljenek a mindennapokban? És az apostol tanácsa az üldözött keresztények számára ismételten ugyanaz, amit már az előzőekben is elmondott, minden helyzetben viselkedjenek, Krisztus evangéliumához méltó módon, még az üldözések közepette is. Ha a keresztények számára az egymás közötti kapcsolatban a szeretet, a tisztelet a legfontosabb parancs, akkor az ellenségeikkel szemben még inkább ugyanez a parancs érvényes. Sőt, a keresztény embernek az ellenségei iránt a tiszteleten és a szereteten túl még egy fontos feladata is van. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Áldást mondani azt jelenti jót mondani a másikról, jót kérni a másik számára. Könnyű ezt jót mondani, áldást, jót kérni a másik számára, ha ő is hasonlóképpen viszonyul hozzánk. De jót mondani ellenségünkről, jót kérni az ellenségünk számára, ez már sokkal nehezebb feladat. De ha áldást tudunk mondani, ha jót tudunk mondani az ellenségünkről, akkor megszűnünk gyűlölni őt. Akkor megszabadultunk a haragtól, megszabadultunk az ellenségtől. Legalábbis a mi részünkről megszűnik az ellenséges viszony. A keresztény embernek nem azt kell tehát várnia, hogy a másik, hogy az ellenség majd megváltozik. Nem. Nem a másiknak kell megváltoznia, nekem kell megváltoznia. A keresztény embernek magának kell változnia. Fordulj el a gonosztól, forduljon el a gonosztól, cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Vajon képesek vagyunk rá? Képesek vagyunk változni és változtatni? Férfi és nő közötti kapcsolatban, házastársak között a családban, testvérek közötti kapcsolatunkon, szülők és gyermekek közötti kapcsolatban, a gyülekezetben egymással való kapcsolatainkban, a világban, a kívülállók felé, esetleg a minket rágalmazók, bántalmazók felé, ellenségeink felé tudunk-e másképpen viseltetni, másképpen, mint a világ, úgy, ahogy azt Krisztus tette, ahogy Krisztus példát adott nekünk. Jellemezze minket mindaz, amiről itt az apostol beszél, jellemeznek-e minket ezek a tulajdonságok, egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Segítsen bennünket Isten ebben. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére a dicséret mondásra.